Köszönöm szépen a kedves köszöntést és a kis segítséget is most is, meg az ideérkezéskor, a parkoláskor, a fogadtatást, és azt, hogy tényleg itthon érzem magam. És én azzal a témával készültem erre a mai hálaadó napra, hogy hála a nyájért. A nyájért. Nem pásztor vagyok, hanem pap, Dániel, de mégis Isten ezt a témát helyezte a szívemre, és főleg annak a fényében, amiben ti benne vagytok hónapok óta, annyira jó nyári idő van a mai napon is, hogy visszaidéztem egy kicsit a nyárig, hála a ti megosztásaitoknak a YouTube csatornátokról, azokat az istentiszteleteket, azokat az alkalmakat, amikkel részt vettetek, és hát visszamentem egész július végéig, a gyülekezeti napjaitokig, amikor 3 szolgálattevő is volt köztetek, és onnantól kezdve aztán 2x7 alkalommal volt szó különféle témákról. Szarka János testvérünk hozta elétek a szellemi növekedés és érettség korszakait, ugye 4 részben. Most nem kérem számon, hogy mik voltak ezek, meg azt se, hogy melyik őtök éppen melyiken van, vagy melyikben van. Aztán a lelkipásztorotoknak is volt, vagy van 2 sorozata, egyik lezárult, a függőség versus önzetlenség, a másik az intés, az mentés a Krisztus gyülekezetében, ez még folytatódik, gondolom, nem csak 2 része volt, lesz majd még, és hát voltak vendégek nálatok, augusztusban is, szeptemberben is, és már most októberben is, és ezért is nagyon hálás vagyok nektek, és megtiszteltetés számomra, hogy októberben egy ilyen második vendégként, még éppen beleférve ebbe a hónapba meghívtatok, és megbíztatok azzal, hogy szolgáljak hálaadásra gerjesztéssel, hálaadó gondolatokkal. Igét is szeretnék hozni elétek, nyilván, ami az Ezékiel próféta könyvében van megírva. Egy különös ige, mint ahogy ez az új ének, ez a Jesua ének is, tényleg, ahogy mondta Gréti, elég nehéz és különös ének. Ez az ige szakasz is egy elég különös szakasz, hálaadó ünnepére, de meg fogjátok látni, hogy miért is jön ki ebből az az üzenet, hogy hála a nyájért. Az Ezékiel próféta könyvéből a 34. fejezet 25. versétől terjedő 7 ige verset a rész végéig, ebből az újonnan revidált Károli fordításból olvasom föl. Ezékiel könyve 34. rész 25. versétől így van megírva. Békeszövetséget kötök velük, és kipusztítom az országból a gonosz vadállatokat, hogy biztonságban lakhassanak a pusztában, és alhassanak az erdőkben. Áldást adok rájuk magaslatom körül, és esőt adok nekik a megfelelő időben, áldott esők lesznek. A mezőfája megadja gyümölcsét, és a föld is megadja termését. Biztonságban laknak majd a földjükön, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor széttöröm jármukat, és kimentem őket azok kezéből, akiket szolgálni kényszerültek. Nem lesznek többé prédául a népeknek, és a föld vadjai nem eszik meg őket. Biztonságban laknak, és nem lesz, aki föliessze őket. Nemes ültetvényt sarjasztok nekik, hogy többé ne emészze őket éhínség az országban, és nem viselik többé a pogányok gyalázatát. Akkor majd rájönnek, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és ők, Izrael háza, az én népem, ezt mondja az én Uram, az Úr. Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenek, Istenetek, ezt mondja az én Uram, az Úr. Eddig szólt Isten írott ígéje, kívánom azt, hogy legyen mindannyiunk számára élő üzenet. Melyik országról olvastunk? Magyarországról? Itt erdők, meg esők, meg szent hegy, meg ilyesmi volt. Nem Magyarországról olvastunk. Izraelről olvastunk? Rövidre zárom, igen. Izrael országáról, arról a földről, amelyikben most háború dúl, arról a földről, amelyikben támadások érték és védik magukat? Arról a földről, ahová 75 éve Visszamentek és újra alapították az államot? Arról a földről, amely azelőtt évszázadokon keresztül mindenféle pogányok lába által meg volt taposva? Arról a földről, amelyet Isten odaadott az ő népének? Igen, Izrael országáról olvastunk. A legutóbbi vendégetek arról prédikált, hogy gondolatok szület idején, és hogy gyümölcstermésben, hogy Krisztusban, megmaradásban, hogy az engedelmességben megtartva az ő parancsolatait, milyen nagyszerű dolog az, hogy áldásokat kaphatunk, hogy a mi lelki életünk gyümölcsöt teremhet. Sok-sok gyümölcsöt, egyre több gyümölcsöt. És az atya, a szőlős gazda foglalkozik a szőlővesszőkkel, ha kell megmetszi, ha kell felemeli, ha kell megteszi azt, hogy több gyümölcsöt teremjenek. Isten így foglalkozik az ő népével is, akiket nyájhoz hasonlít. És erről, hogy nyáj és az Isten népe ott Izrael országában, nekem gyermekkori élményeim jutottak eszembe. Én falun nőttem föl, a Bükk lábánál, Szomolyán. Akkor még 1800 lélekszámú volt ez a kis falu. Éppen még Borsod megyéhez tartozott, de ha kimentünk, akkor ott van a tábló, hogy Heves megye, és Noszvaj, a szomszéd település 3 kilométerre, az már Heves megyéhez tartozik. Eger sokkal közelebb volt hozzánk, megyeszékhelyként, mint Miskolc. A mi megyeszékhelyünk. Szomolyán nagyon híres a rövidszárú fekete cseresznye. Ha május-június környékén arrafelé jártok, akkor érdemes kicsit bespájzolni belőle, akár a fagyasztószekrénybe is, de a gyomorba mindenképpen. Nagyon jó vérképző, nagyon finom, édes és sok jó élettani hatása van. És emellett a cseresznye termesztés mellett szőlővel is nagyon foglalkoznak, az Egri borvidék elég közel van, itt lehet része Szomolya is, és állattenyésztéssel is sokat foglalkoztak ott az emberek. Én egy ilyen mezőgazdász családban nőttem be, az anyai nagyapám az akkori TS-ben egy ilyen vezető, szőlőtermesztő csoport brigádvezető volt. Különféle nemesítvényeket alkottak, és közben otthon jószágokat is tartott. Volt nekik tehenük, volt disznójuk, volt lovuk. Amikor be kellett szolgáltatni a lovat meg a szekeret, akkor inkább összevagdalt a fejszével, és inkább nem adta be. Már nem a lovat, hanem a szekeret. A jószág annál drágább volt, még a szamara is, babának nevezték a szamarat, és elég csökönyös jószág volt az is, mint általában a szamarak, de megfontoltságból volt csökönyös. És volt, hogy esőben nem akart elindulni a sziklás domboldalról hazafelé, a szőlőből, pedig már kezdett cseperegni az eső, és hát mit csináltak? Nagyapám esernyőt tartottak a feje fölé. Gyere, baba, gyere, megyünk hazafele. Vicces jelenet volt, mindig nevetve mesélték a rokonaim. Én azt már nem láttam, viszont az édesapámék úgy vették át a gazdálkodást, hogy rengeteg baromfit tenyésztettek. És hát én is benne voltam pici koromtól, amikor a csirkeudvarnak a kerítésénél kivittem a parizert, és dobáltam befele a csirkéknek, és mondtam nekik, hogy na, énekeljetek, énekeljetek, és vezényeltem nekik, hogy hajrá, hajrá. Hát nagyon szépen tudtak énekelni a tyúkok főleg, de a kakas is bele-bele lendült. Mindenesetre ezek az élmények még a kacsa úsztatással is nagyon-nagyon különlegesek voltak. Egy olyan kis kertnek az udvarunkhoz tartozott egy olyan kert, ami lenyúlt a patakig, a falun átvezető kánya patakig, és oda általában leengedtük a kacsákat, és lementünk felügyelni, hogy ne ússzanak el nagyon messzire, de mindig hazajöttek, és aztán voltak ugye kiskacsák, és nekik, hogy megtanulják a patakon való úszást, egy trabantnak a tetejét levágták a szüleim, és akkor, vagy édesapám, azt visszafordították le a földre, és abban volt egy kis tó, amiben a pici kacsákat lehetett tanítani úszni, úgyhogy az volt az egyik kedvenc elfoglaltságunk az öcseimmel, hogy megfogtuk a kacsát, és úgy búvárkodtattuk őket, és mentek össze-vissza, aztán tanultak úszni. Hát egyik se fulladt be utána a patakba se, úgyhogy jól, jól megtanulták. Na, de nem azért jöttem ide, hogy most ilyen gyerekkori állatos élményeimet meséljem nektek, hanem arról szeretnék szólni, hogy juhaink nem voltak, és csak messziről látok olykor juhokat. Például tegnap előtt láttam egy juhnyájat, emlékeztek, tegnap előtt még zuhogott az eső egész nap. Na, akkor utaztunk át Erdélybe, és ott a túloldalon Bihar megyében volt kint a mezőn egy nyáj, és azt figyeltem meg, hogy a juhok egy része fekszik, és úgy védekezik a fölcsapódó eső elől, és csak néhány juh állt. És és a pásztoruk, vagy kettő pásztor, kicsit arrébb, arrafelé, feléjük fordulva figyelte őket, hogy mozognak, nem mozognak, ha nem mozognak, akkor jó, akkor rendben van, akkor azt az esőt így most végig fogják állni, feküdni, és majd, ha eláll, akkor majd mozdulnak. És egy nemrégi olvasmány élményem jutott eszembe, Nyírő József, Havasok könyve, Elbeszélés gyűjteményében van egy ilyen, hogy a havas halála. Egy juhnyáj egy nagy mezőn vonul át a pásztor vezetésével, és nem veszik észre, hogy a hó förgeteg utoléri őket. És rájuk zúdul a hóvihar, és amikor egy szakadék széléhez, egy nagyon mély meredélyhez érnek, akkor állnak meg a juhok, és a pásztor szinte alig lát a kavargó hótól, és hálát ad Istennek azért, hogy megálltak a juhok, és lefeküdtek. Mert hogyha ott tovább mennek, akkor belezuhannak a szakadékba. Na, de nem biztos, hogy ki fogják bírni ezt a nagyon kemény hóförgeteget, és imádkozik, hogy ne tartson sokáig, és hogy minél hamarabb vége legyen, és a juhok ott maradjanak, aztán mégse ez valósul meg, mert néhány vezérkos föláll, és akkor kap a fejéhez, és gondolkozik, hogy most ezt valahogy meg kellene állítani, mert ha a kosok elindulnak, akkor a többi is megy utánuk. És közéjük megy, és elkezdi lecsapkodni a kosokat, most nem akarom nagyon részletezni, mert elég durva, de a lényeg az, hogy sikerül valamennyire megakadályozni őket, és ő állott meg közöttük egy helyben, de annyira hideg van, hogy ő maga is megfagy. És később, amikor arra járnak a vihar elcsitultával a favágók, akkor ott látják meg a pásztort is, meg a nyájnak a juhait is megfagyva. A havas halálához ez is hozzátartozott. Mert hogy a juhok, azok ilyen gyámoltalan állatok. A juhoknak nagyon szükségük van vezetőre. Bölcstelenek, önmagukra is veszélyesek, mégis nagyon drága és értékes jószágok. Ha már ettetek jusajtot, akkor tudjátok, miről beszélek. Ha bundával takaróztok, vagy ha van szűrötök, akkor megint csak tudjátok. Ezek a juhok sokféle módon szolgálnak az embereknek is, és a pásztor számára pedig annyira ismertek és annyira drágák, hogy mindegyiket nevükön szólítja. Ismeri, hogy melyik kergül meg, és hogy lehet meggyógyítani. Ismeri, hogy melyik viszketeges, és mit kell rákenni, mennyi időn keresztül. Tudja, hogy melyik a szoptatós, és azzal külön kell foglalkozni, melyik a pici most született, ma született bárány, és tudja, hogy melyek azok a kosok, amelyeket nagyon kordában kell tartani. Mert a nyáj pásztor nélkül árva, és hogyha így van, akkor az egész élete pásztorra várva zajlik. Nem is tud igazából pásztor nélkül járni és élni a juh. A nyáj attól nyáj, hogy van egy pásztor, amelyik összegyűjtötte őket, és amelyik vezeti őket, és amelyik legelteti őket. Isten népe olyan, mint a juhok. Gyámoltalan, bölcstelen, önártalmas, majdhogy nem ön és közveszélyes, amikor pásztor nélkül van. És pásztorra van szüksége, egy gondoskodó pásztorra, vezetőre, aki annyira önzetlen, hogy az életét adja a juhokért. Tudjátok, ki ez a pásztor? Tudjátok. Neked is pásztorod? Személyesen a te életedben? Vagy csak ennek így a nagy nyájnak, a nagy gyülekezetnek, vagy pedig a nagybetűs gyülekezetnek, a szerte a világon élő több millió, milliárd kereszténynek? Igen, mindannyiunkat ismer név szerint a jó pásztor, sőt, mondok egy mondatot, amit még kétszer elmondok, ez a jó pásztor Jézus úgy szerette a nyáját, hogy bárányjá lett minden egyes juháért. És akkor meg is érkeztünk ahhoz, hogyha ennek a nyájnak pásztorra van szüksége, akkor a pásztor eljött, hogy a nyáj élére álljon, és a nyáj érdekében mindent megtegyem. Jött a pásztor. A fölolvasott ige szakasz előtt kettő ige vers azt mondja, meg az azt megelőző sok ige vers pedig arról beszél, hogy voltak olyan pásztorok, akik önmagukat legeltették, akik nem a nyáj javát keresték, akik csak azzal foglalkoztak, hogy nekik hogyan lesz jó, és meghíztak ezeken a juhokon, és saját magukkal foglalkoztak csak. Ezért pásztorok, én ellenetek megyek, és számon kérem nyájamat a ti kezetekből, véget vetek pásztorságotoknak, és elzavarlak benneteket. Kiragadom a szátokból juhaimat, és majd én magam leszek pásztor. Én megyek, hogy az elveszettet megkeressem, az eltévedettet visszahozom, a sérülteket bekötözöm, a beteget erősítem, a kövéret és erőset elveszítem, úgy legeltetem őket, ahogyan kell. Nem úgy, ahogy ti eddig csináltátok. És hogy teszi meg ezt maga Isten az ő népével? Úgy, 23. 24. vers alapján, hogy egyetlen pásztort állítok föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat Dávidot. Ő legelteti őket, és ő lesz a pásztoruk. Én pedig az Úr Istenük leszek, és szolgám Dávid fejedelem lesz közöttük. Én az Úr, mondtam ezt. Erről beszélt Ezékiel kortársa, Jeremiás is. Ugye Ezékielt elhurcolták a babiloni fogságba, ő ott profétált, ott kapta a látomásokat, az üzeneteket, Jeruzsálembe vissza-vissza vitte őt az Úr, megmutatta neki, hogy mi zajlik a templomban még mindig, és ott pedig, Izrael földjén, közben Jeremiás volt a próféta. Tehát kortárs prófétaként Jeremiás könyvének 23. rész 5. 6. versében ugyanezt mondja, hogy Isten adja majd a pásztort. Íme eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, amikor Dávidnak igaz sarjat támasztok. Királyként fog uralkodni, és bölcsen jár el. Jogosságot és igazságot cselekszik a földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael is biztonságban lakik, és ezen a néven hívják. Az Úr a mi igazságunk. Az Úr a mi igazságunk. Ez a pásztor olyan csodákat tesz, amiről olvastunk a felolvasott szakaszunkban, az első 5 igeversben. Békeszövetséget kötök velük, mondja az Úr. Nézzük meg ezeket a békeszövetségnek a jellemzőit. Ugye itt a salomról van szó, és ti is jól tudjátok, hogy ez a héber szó nem csupán az ellenségeskedés szüneteltetését, nem csupán tűzszünetet jelent, annál sokkal többet jelent. És most, ha erről beszélünk, akkor gondoljunk arra az Izraelre is, amely Isten választott népe, de gondoljunk a nagy gyülekezetre is, amely Krisztusnak a nyája, beleértve önmagunkat. Ez a salom az élet élvezésének a beteljesedése. Amikor teljes biztonság teljesedik ki körülöttünk, amikor teljes mértékben megvalósul az, hogy békében élhetünk. Békességünk van. Békességünk van. Ahogy énekeltünk is több énekben arról, Krisztus vére által jöhetünk az Úrhoz. Megszerezte a mi békességünket. és felkínálja ezt, meg már felkínálta évszázadokon keresztül Izrael népének is. Akkor, amikor Jézus eljött, akkor őt elutasították, és azt mondták, hogy a vére rajtunk és magzatainkon, de nem úgy, nem úgy, hogy megtisztítson, hanem mint átok. Mégis az Úr fölkínálja nekik azt a békefrigyet, a békeszövetséget, ami az ő népe Izrael, és ő közötte, az Isten között fönn állhatna. Azt, hogy olvassuk az igében, megadom nekik, hogy biztonságban lakhassanak a pusztában, és alhassanak az erdőkben. Ismerek cserkészeket, akik még nem csak az ilyen nyárias napokon, hanem ködös, negatív hőmérsékletű, nagyon zord időjárásban is kimennek az erdőbe, összeállítják maguknak az alvóhelyet, és akkor ott töltik az éjszakát. Ezek kemény fiúk, és szoktatják így magukat hozzá, meg élvezik is ezt, hogy tényleg maguktól mindent megcsinálnak. Viszont én nem mernék kimenni az erdőbe. Én ott Szomolyán, az erdőszélen, amikor meghallottam az őznek a böfögését, vagy ugatását, már attól is megijedtem, nem még mikor a róka elkezdett vonítani, és igyekeztem hazafelé. Azt mondja itt viszont az ige, hogy békességben és nyugodtan, biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és alhatnak az erdőben, mert kipusztítom az országból a gonosz vadállatokat. Szintén Jeremiás próféta írta le az 5. rész 6. versében. Leteríti őket az erdőből kijövő oroszlán, elpusztítja őket a pusztai farkas, és párducolálkodik városaik körül, aki csak kijön onnan, azt mind szétszaggatják, mert megsokasodtak bűneik, és elhatalmazottak tévejgéseik. Miért ígéri meg Isten azt, hogy mégis biztonságban lakhatnak az erdőkben? Azért, mert eltörli az ő bűneiket. Elveszi az akadályt a biztonság és béke elől. Emlékeztek arra a történetre, amikor Elizeust csúfolják a gyerekek. Most jó, hogy kin vannak és nem hallják. De ennek a csúfolódásnak az lett a következménye, hogy 2 medve rontott ki az erdőből, és 42 gyereket széttépett. Ilyen veszélyes volt akkoriban az erdő, és az erdő széle, a mező és a kin éjszakázás. De az Isten azt ígéri Ezékielen keresztül, hogy biztonságban lakhatnak a pusztában, és alhatnak az erdőben. Aztán mondja tovább, áldást adok rájuk magaslaton körül, esőt adok neki a megfelelő időben, áldott esők lesznek. Ugye, mi is nagyon várjuk, hogy jó esők, jó őszi esők jöjjenek, meg majd a téli csapadékot is hóformájában különösen várni fogjuk, és azt is, hogy majd a tavaszi szél is vizet árasszon, meg hogy a májusi eső is aranyat érjen. Izraelben is ez az esős évszak, ez a bizonyos fél év, a korai esők, meg a késői esők, azok, hogyha elmaradtak volna, akkor nem lett volna termés. Isten viszont megígéri, megadom nekik. Áldott esők lesznek ezek. Aztán a föld fája is megadja a gyümölcsét, meg a föld is megadja a termését. És itt látjuk megint csak, hogy ez ebben az évben is nagyszerűen megvalósult. A szőlőtő gyümölcse, a paprikatő gyümölcse, az almafa, gránátalma, birsalma, mindenféle finomság megtermett a föld fölött, a föld alatt, a fákon, a mindenféle veteményen. Hála az Úrnak, hogy ő gondoskodik rólunk, hogy amíg föld lesz, vetés és aratás, tél és nyár, hideg és meleg, nappal és éjszaka meg nem szűnnek. De még többet ígér itt, hogy olyan termést ad nekik, meg olyan gyümölcsöket ad nekik, ami biztonságban lesz élvezhető. Nem kell attól félniük, hogy jön az ellenség és elrabolja a terményt. Emlékeztek Gedeon történetére. Ő attól félt, ezért csépelte titokban a búzát, vagy a gabonát ott a csűrben. És sokszor volt Izrael életében ilyen. Menteni kellett a termést. De hogyha biztonságban lakhatnak majd, és élvezhetik kezük munkáját és a mező termését, akkor megtudják, mondja a 27. versben, hogy én vagyok az Úr, mert széttöröm jármukat, és kimentem őket azok kezéből, akiket szolgálni kényszerültek. Ez a járommal kapcsolatos kép, ez itt egy olyan keresztfának a bemutatása, amit a nyakba akasztott járomhoz rögzítettek, és erre a keresztfára, a járom keresztfára meg köteleket raktak, és így tették az állatnak a nyakába. Ez egy teljesen leszorító és igába fogó eszköztár volt, és olyan dolgok voltak benne, amik ellen nem tudott semmit sem tenni az a szerencsétlen jószág, amit befogtak ebbe. És hogyha Izrael népéről van szó, akkor az idegen fennhatóságot jelképezi, hogy ott voltak azok az idegeneket, akik rájuk telepedtek. És testvéreim, hogyha belegondoltok a mai Izrael helyzetébe, akkor nagyon sok párhuzamot lehet találni ebben az ígében, ami miatt ez az ige még úgy nem valósult meg a jelenlegi Izraelen. De nem akarok nagyon belemenni, és direkt nem is néztem meg a mindennapi híreket, csak tegnap előtt, hogy is áll most a helyzet ott Izraelben. Azért, hogy ne ez legyen a fő üzenet. Mert arról beszél tovább az Úr, hogy nem lesznek többé prédául a népeknek, és a föld vadjai nem eszik meg őket, biztonságban laknak, és nem lesz, aki fölijessze őket. Nemes ültetvényt sarjasztok nekik, hogy többé ne emészze őket éhínség az országban, és nem viselik többé a pogányok gyalázatát. Nem viselik többé a pogányok gyalázatát. Kellett viselniük, mert igencsak kemény nyakúak voltak. Hogyha két résszel előrébb lapozunk, akkor ott az van, hogy majd többé nem kell hald a népek gyalázkodását, és a népek szidalmazását sem kell viselned többé. Nem pusztítod ki többé a rajtad élő népeket. Ezt mondja az én Uram az Úr. Ez még nem ma valósul meg. Nem a mi napjainkban. De Isten ígéretében benne van, hogy meg fog valósulni. Ugyanígy Ezékiel írja a 11. rész 20. versében. Akkor népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek. Illetve bocsánat, itt a 22. részből szerettem volna idézni, ezt majd később hozom. Szóval a 22. rész 4. verse. Az általad kiontott vér miatt lettél vétkessé, és az általad készített bálványokkal fertőztetted meg magadat. Közelebb hoztad napjaidat, és eljutottál esztendeid végéhez, ezért gyalázatul adlak a népeknek, és csúfságul minden országnak. A közel és távol levők kicsúfolnak téged, te rossz hírű, te sokat háborúskodó. Isten mindent lát, minden egyes eseményt tud az egész világtörténelemben és a te személyes életedben is. Izrael népe életében, mint az ő nyája életében, és minden egyes juh, minden egyes bárány, minden egyes vezérkos, minden egyes egyéniség, személyiség életében. És elmondja, hogy mi ez a helyzet, de megígéri azt, hogy nem lesz ez többé így. Nem lesz ez többé így. Visszatérve a 36. részhez, ott az új szív ajándékáról is beszél, és hadd idézzem ezt örömmel. A 26-27. vers. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok, és betöltsétek. Azon a földön fogtok lakni, amelyet atyáitoknak adtam, és az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Meg fog valósulni. Meg fog valósulni. De még mindig többről szeretnék beszélni. Mert az, hogy ma hogyan harcolnak a gázai övezetben, milyen eszközöket vetnek be, milyen támogatást, meg ellentámadást kapnak, ez még mintha kicsit Isten nélkül történne. De imádkozzunk Izraelért, hogy térjenek meg az Úrhoz, hogy eljöjjön számukra az az idő, amikor fölismerik a messiást, amikor ők is kiáltják Jesua, és hogy ebben a névben legyen nekik is az ő váltságuk és az ő békességük. Isten helyre fogja állítani Izraelt. Azt ígéri, békeszövetséget kötök velük, és nem viselik többé a pogányok gyalázatát. Nem lesznek többé prédául a népeknek. Megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor széttöröm jármukat. Kimentem őket azok kezéből, akiket szolgálni kényszerültek. Békeszövetséget kötök velük. Nemrég olvastam el a római levelet. Újra nagyon megragadott Pál apostolnak ez az Izraelért való könyörgése és odaadása, az, hogy bárcsak én magam lennék átok, és ők üdvözülnének. És akkor kezdi magyarázni, és ott a 11. rész vége felé eljut odáig, hogy ti, pogányok, vad olajfa létetekre, belettetek oltva a szelíd olajfába. Részesei lettetek ennek a szelíd olajfa gyökerének, éltető nedvének, zsírjának, és ti is benne vagytok az Isten választott népébe. Ne fuvalkodjatok föl, és ne mondjátok azt, hogy hát ők kitörettek azért, hogy én beoltathassam. Nem. Nekik is megvan a helyük, és így zárja le. Mert nem akarom, testvéreim, hogy magatokat bőrsnek tartva ne tudjátok meg ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges, ameddig a pogányok teljes számban be nem jutnak. És így az egész Izrael üdvözül, amint megvan írva. Eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot, és ez lesz velük az én szövetségem, amikor eltörlöm bűneiket. Dicsőség az Úrnak azért a jó tervért, amit Izrael népével, az ő választott népével is eltervezett, és végre fogja hajtani. Dicsőség azért, mert velem egy kis szomolyai szerencsétlen sráccal 15 éves koromban közölte azt, hogy ki az én szabadítom. Mert rámutatott arra, hogy ha úgy élek tovább, ahogy addig, most nem sorolom el a bűneimet, addigra is összeszedtem egy jó pár kárhozatra valót. Ha tovább megyek úgy, akkor biztos, hogy a kárhozatba fogok jutni. De közölte velem, hogy ki a megváltó, hogy ki az, aki elszenvedte az én bűneim büntetését is, és eltörölte az én bűneimet, és megadta az ősz békeszövetségét nekem. És olyan jó, hogy becsatlakozhattam abba a kis szomolyai gyülekezetbe, olyan jó, hogy részese voltam a noszvai, vagy akkori egri körzetnek, olyan jó, hogy az északi kerülethez tartoztam, olyan jó, hogy elhívott az Úr a teológiára, és ott megismerkedtem sok más odaszánt életű fiatallal, mentünk Szerbiába, amikor ott háború volt, és nem gondoltunk bele, hogy amikor katonai ellenőrzésbe futunk, hát az rendszeresen ott volt, akkor milyen kemény helyzetek lehettek volna, hanem vittük a jó hírt, vittük az adományt, és szolgáltunk az Úrnak. Aztán bekerültem az egyik gyülekezetbe, a másikba, most szolgálok a harmadikba, és dicsőség az Úrnak, hogy látom azokat a testvéreket, akiket szintén kiemelt az Úr, nem olyan élethelyzetből, mint amilyenben én voltam, sokkal mélyebbről is, meg sokkal magasabbról is, mindenhonnan gyűjti az Úr az ő népét az ő nyájába, és hála, hála ezért a nyájért. És hála értetek, kedves Újremény gyülekezete, mert Isten titeket is olyan sokféle módon megkeresett, és megtalált, és használ. És kiváltság nekünk nyíregyháziaknak, hogy ebben az évben imádkozhatunk értetek. És igen, imádkozunk veletek együtt, amikor azért imádkoztok most a héten, vagy az elmúlt héten, hogy akik vágynak gyermekre, de nem lehet nekik, azok is kapjanak gyermekáldást. És imádkozunk az alfa kurzusért, és imádkozunk a babamama körért, és imádkozunk a mindenféle szolgálataitokért, és imádkozunk azért, hogy amikor lelkipásztorotok elmegy Komárnóba, vagy Komáromba, meg Egerbe, akkor legyen áldás az ő szolgálatán. És jó ennek a nyájnak a tagja lenni. Ugye nektek is. Ugye ti is kiláttok másokra, és tudjátok azt, hogy nem vagytok egyedül. És vannak, akik támogatnak, és vannak, akiket ti magatok is támogathattok. És dicsőség azért, mert használ az Úr, és ezt a békeszövetséget tovább viszi, és meg lesz majd az Izraelnek is. De nekünk már most valóság. Már most valóság. És a végére hagytam a két utolsó igeverset Ezékieltől. De nem akarok elmenni anélkül, hogy ezt itt ne hagynám nektek, és a szívetekben ne vésném, mint ahogy nekem is szívembe véste az Úr. Gyönyörűséges profécia van itt. Akkor majd rájönnek, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és ők Izrael háza, az én népem. Mondja a 30. versben. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Ki ne felejtsük, mert Ezékiel is leírta vagy 80-szor ezt. Vagy ez nem magától találta ki, hanem ezt az én Uram, az Úr mondja. No, miért gyönyörűséges ez? Így fogalmaz itt, hogy akkor majd rájönnek, más fordításokban úgy van, hogy akkor majd megismerik, vagy akkor majd megtudják azt, hogy én az Úr, az a kimondhatatlan név, én is kimerem mondani, hogy Jahve, én, Jahve, vagyok az Isten, és két dolgot mond utána, az ő Istenük vagyok, övék vagyok, és velük vagyok. Miért fontos ez? Azért, mert Jahve nem csak egyértelműen az egyetlen élő Isten, hanem ő adta önmagát, hogy az övék Izrael népé, és azóta mindenki, aki befogadja, hogy a miénk legyen. Adta önmagát, hogy úgymond birtokoljuk őt. Persze nem tudjuk befogadni. Senki nem tudja befogadni, még a Salamon temploma se tudta befogadni őt. Az egek egei se bírják befogadni őt. Mégis ott lakik velünk, ha töredelmes a szívünk. Beköltözik a mi életünkbe, hogyha hívjuk és vágyunk arra, hogy jöjj Úr Jézus, mint ahogy József testvére imádkozta, és vezetett benneteket is imádságban, aki megnyitotta a szívét, hogy igen, szükségem van rád, jöjj be az életembe. És belénk költözik lelke által, és a Szent Szellem lakozást vesz bennünk, és betölt. A miénk lehet az Isten. Ez az egyik nagy csoda, és a másik pedig még nagyobb csoda, és hogy rájöttem én is, az, hogy velük vagyok. Itt egy olyan héber szó áll, amit hogyha kicsit elemezünk, akkor rájövünk egy nagyon különleges héber szóra. Ő az az Isten, aki velük van, Izraellel. Ha ő mondaná azt, hogy na, én veletek vagyok, veletek lévő Isten vagyok, akkor ezt ő egyértelműen ki tudná mondani. És hogyha mi mondjuk ő róla, akkor hogy mondjuk ezt a szót? Hogy velünk az Isten. Mondjuk ezt héberül. Immanuel. Immanuel. Velünk az Isten. És itt hadd kapcsolódjak az új éneketekhez. Jesua nevéhez. És hívom segítségül Máté evangéliumát. Aki az első fejezetben, a születés történetben egyértelműen leírta, hogy mi is történik Krisztusnak az eljövetelekor, Jézus megszületésekor, azt mondta Józsefnek, aki el akarta bocsátani az ő áldott állapotban lévő menyasszonyát, József Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, mert ami benne van, az a Szentlélektől fogantatott. Fiat szül, nevezd őt Jézusnak, Jesuának, mert ő szabadítja meg a népét bűneiből. És akkor folytatja tovább Máté. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, íme a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immanuel. Immanuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Na erre majd, ha rájönnek az izraeliek is, akkor övék lesz Jézus, a messiás. És ti rájöttetek erre, és azt mondtátok, nekem Jézusra van szükségem, Jézus az én Krisztusom. A Krisztus ugyanaz, mint a messiás. Ő a felkent. Ő az, aki bennem is él. Ő az, aki engem is megváltott. Én az övé vagyok, és én Krisztusban élem az életemet. Nem csak ő van bennem, én is ő benne vagyok. Annyira egyek vagyunk, mint ahogy ő egy volt az atyával, és egy most is, és egyek lehetünk ő vele. És ez a nyáj, az a, annak a Krisztusnak a nyája, aki Jézus úgy szerette a nyáját, hogy bárányjá lett minden egyes juhájért. Drága testvéreim, Ez egy óriási csoda, hogy a nyáj a pásztor nélkül árva, és az életét úgy éli, hogy a pásztorra várva. Mi már úgy élhetjük, hogy várjuk, ami megtartó Jézus Krisztusunkat, hogy visszajöjjön értünk. Várjuk őt? Helyes. Várjuk napról napra. A pásztor a nyáj élén van, és a nyájért van. És hogyha ő a nyájért van, akkor a nyáj érti őt. Erről beszélt János Evangélium a 10. részében. Azt mondta, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém, mint ahogy ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, s hallgatnak majd az én hangomra, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Na ez az a profécia, amiért nagyon hálás vagyok, hogy ennek a nyájnak lehetek a tagja. Hogy egy kis bárány, vagy kos bárány, vagy bármiféle juh, itt lehetek benne. És az a pásztor pedig ismer engem. Na és testvéreim, ne felejtsük ki még az utolsó igeverset, mert itt pont erről a nyájról beszél, és ennek a nyájnak az állapotáról. Azt mondja, ti pedig az én juhaim legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig a ti istenetek. Így szól az én Uram az Úr. Megint az elejével hadd foglalkozzam. Nagyon tetszett nekem a görög fordítás, ahogy ezt lefordították. Az úgy van szó szerint, hogy ti pedig az én juhaim vagytok, nyájacskámnak a juhai. Nyájacskámnak a juhai. Nagyon jól tudja az Isten, hogy Izraelnek csak a maradéka fog majd teljes egészében megtérni. Már Ézsaiáson keresztül kijelentette, hogy ki lesz vágva az a fa, csak a törzse marad meg, és a maradék tér meg. Ez a törzs, ez a mag, szent mag lesz. Talán már napjainkban megvan ez a szent mag. Talán már most él az a generáció, amelyik majd teljes mértékben meg fog térni Izraelben az Úrhoz. És az a nyájacska, amelynek a juhai már itt vannak talán a földön, teljes mértékben az Úr szent tulajdona lesz. De emellett azért az Isten kegyelme sokkal jobban is kiterjed. Lukács evangéliumában 12. rész 32. versében az Úr Jézus fölfohászkodik Istenhez, és elmondja a tanítványainak a következő szavakat. Ne féljtek, kicsi nyáj, mert tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. És ez szól nektek, ez szól nekünk. Mi vagyunk az a kicsi nyáj? Névlegesen a keresztjének majdnem a föld lakosságának a felét kitesszük. Mondhatnánk rá, hogy ez kevés, legyen 80% vagy 99. Az iszlám sokkal jobban nyomul most előrefelé. Láttam egy műsort nemrég a Hír TV-be, és akkor ott az egyik elemző mondta, hogy ha jól tudja, akkor mostanában 180 milliárd muszlim van a Földön. Aztán kijavították, nem 180 milliárd, hát nem is vagyunk csak 8 milliárdan. Szóval 1,8 milliárd muszlim. És rohamosan nő a számunk. És keresztjének meg olyan 3,5 milliárdan, tehát dupla annyian vagyunk. Névleges keresztjének, akik annak vallják magukat. És hát Magyarországon hogy vallottuk most magunkat, az más kérdés, meg nem is akarok belemenni. De az, hogy ebből a magukat keresztjének valló nagy milliárdos tömegből hányan vagyunk igazán hívők, és hogy én magamról elmondhatom, meg te is magadról elmondhatod, de hogy én közéjük tartozok. Annak a kicsi nyájnak vagyok a tagja. akiket Jézus megszólított és biztatott azzal, hogy ne féljetek, mert tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot, és ezért hálás tudsz lenni, és ezért odaáldozod magad, nem csak lerakod szépen a föld fáinak és veteményének a termését, meg a szőlőjét, hanem önmagadat oda teszed újra az oltára, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, bánj velem úgy, mint ahogy a pásztor a nyájával, a pásztor a bárányaival, a pásztor a juhaival bánik. Én akarom, hogy te legyél minden napomnak a pásztora. Te legeltes, te vezess, te gondoskodj rólam. Tőled függjön az életem, rád nézzek. Ha vihar van, legyek a közeledben, védj meg. Hogyha dús legelőre vezetsz, akkor teljek be. Hogyha csendes vizekhez terelgetsz, el tudjak csendesedni. Uram, te legyél az én pásztorom. El tudod-e ezt mondani? Mert akkor hálás nyáj. Vagy hálát adhatsz a nyájért. És egy hálás nyájnak a tagja lehetsz. Drága testvéreim, kívánom azt, hogy legyünk hálásak a Krisztus nyájáért, az Isten népéért. Legyél hálás te magad is azért, mert az Isten nyájának az egyik tagja, az egyik juha lehetsz. Mert Jézus Krisztus úgy szerette az ő nyáját, hogy bárányjá lett minden egyes juháért. Amen.